Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai napra rendelte. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 38-tól a 45. versig a következőképpen. Ekkor egy ember így kiáltott Jézushoz a sokaságból. Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd. Rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Bőjt első vasárnapján mindig elmondjuk ezt az igét. És Lukács most egy nagyon szemléletes történetet hoz ennek a példázására. Az ördög, máskor úgy nevezi őt Jézus, hogy e világ fejedelme. Nem véletlenül nevezi e világ fejedelmének, hiszen hatalma van ebben a világban, hatalma van ebben a földi életben. Tönkre tud tenni embereket, emberi sorsokat, tönkre tud tenni kapcsolatokat, tönkre tud tenni családokat. A felolvasott történetben is egy ilyen dologról van szó. Az ördög tönkretette egy fiú életét, ezáltal tönkretette az apjával való kapcsolatnak a lehetőségét, tulajdonképpen az egész család ennek átka alatt volt. És ma, ha szétnézünk ismeretségi körünkben, környezetünkben, talán akik szerencsésebbek vagyunk itt, boldogabbak vagyunk itt, azt mondjuk, hogy saját szűk családunk rendben van, de azért a rokonságunkban, a szomszédságunkban, a munkatársaink között, de lehet, hogy az itt ülők közül van olyan, aki elmondhatja, hogy a saját családjában is jelen van valamiképpen az ördögnek ez a fajta romboló hatalma. Éppen hallom néhány nappal ezelőtt az egyik családról, apuka lelép, egyik napról a másikra hirtelen, emiatt anyuka idegösszeomlást kap, kórházba kerül hetekre, és ott vannak a gyerekek. Élnek a szülők, és mégis árván. Két szülőt egyszerre elveszíteni, pedig nem volt autóbaleset. Ezek után azt hiszem, hiába mondja nekem bárki, hogy az ördög az csak egy kitaláció, csak egy mese, a gonosz hatalma az csak egy elképzelt dolog. Na azt gondolom, hogyha szétnézünk saját ismeretségi körünkbe, saját környezetünkbe, akkor tudjuk, hogy nem kitaláció, nem mese. A gonosz hatalom az kézzel fogható a mi világunkban is, napjainkban is. Most is tönkretesz emberi kapcsolatokat, most is széthullajt családokat, boldogtalanná tesz időnként még jobbra érdemes gyerekeket is. A felolvasott történetben azt látjuk, hogy a tanítványok tehetetlenek. Nagyon érdekes ez a dolog, mert éppen nemrégen jöttek vissza a kiküldetésből, majd kérem a testvéreket, hogy otthon a Bibliát elővéve lapozzanak kicsit vissza. Az előző fejezetben van szó arról, hogy Jézus kiküldi a 12 tanítványt, hatalmat ad nekik, és ők pedig jönnek vissza, és örömmel újságolja, hogy Uram, hát a betegekre tettük a kezünket, és azok meggyógyultak, sőt, Márk evangéliuma szerint ott van az is, hogy az ördögök is távoztak. A te nevedet említettük, és távoztak az ördögök. Tehát volt idő, amikor nem voltak tehetetlenek ezek a tanítványok. Volt idő, amikor ki tudtak üzni ördögöket, meg tudtak gyógyítani betegeket, amikor segíteni tudtak embereken. Most pedig valami oknál fogva mégis tehetetlenek. Nem sikerül az ördögöt legyőzni. Én azt gondolom, hogy lehetetlen nem érezni a párhuzamot, a 12 tanítvány akkori állapota és a mai tanítványok állapota között. Sokszor éppen ezt érezzük át mostanában. Miért olyan gyenge az egyház népe? Miért olyan gyenge a kereszténység? Miért nem tudunk mi keresztények hatással lenni a társadalomra? Vagy a szociológiai felmérések szerint miért a gyülekezetet keresi meg utoljára az, aki segítségre szorul? Éppen a napokban történt, becsöngett hozzánk egy hölgy, nem ismerjük, sosem láttuk, valószínűleg nem nagy tarcsai. Szeretne bejönni a templomba. Nem mondom el a hosszú dolgot. Lényeg az, hogy egy babonát akart a templomba csinálni, mert nehéz helyzetben van, szorult helyzetben van, félelmek gyötrik, egyéb dolgok gyötrik, és hogy most valami jósnőhöz ment, vagy asztrológus, vagy az ezoterikushoz, nem tudom, de azt a feladatot kapta, hogy ezt a babonás cselekvényt egy templomba végezze el. És férjem mondja neki, hogy van segítség, de nem ez a módja. Üljünk le, beszélgessünk. Végtére is lelkészek vagyunk, lelki gondozók vagyunk. Van segítség a lelki problémákra. Nem, neki lelkészre nincs szüksége. Semmiféle segítségre nincs szüksége a mi részünkről. Neki csak egy templom kell, mert neki már valaki más segített. Természetes, hogy nem nyitottuk ki a templomot egy ilyen dologhoz. Elviharzott, azt mondta, hogy reméli, hogy máshol talál nyitott templomot, hogy ezt a gyalázatos dolgot megcsinálja, ezt a babonát megcsinálja. Én meg elgondolkoztam azon, hogy hogy is van ez? Miért van az, hogy mi nem kellünk? A keresztény gyülekezet nem kell. Ha valaki bajban van, akkor utoljára gondol arra, hogy esetleg a gyülekezetbe el kéne menni, esetleg igét kéne hallgatni, esetleg a keresztények imádságát kéne kérni, esetleg a lelkésszel kellene beszélni. Talán utoljára jut eszébe valakinek, vagy még akkor sem. Viszont mennek az emberek jósnőkhöz, asztrológusokhoz, ezoterikus gyógyítókhoz, és nem baj az, hogy súlyos ezreket kell fizetni, de valahogy az most hitelesebbnek tűnik sokak számára. Nem azok dolgok fölött akarok ítéletet mondani, nem a babonák meg a tévutak fölött szeretnék most ítéletet mondani, csak azt a szomorúságomat kifejezni, hogy azt éljük át mi mai tanítványok, mint akkor a 12. hogy olyan tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk segíteni. Globálisan sem. A kereszténység, mondhatni most, nincs hatással a társadalom alakulására itt a mai Magyarországon, egész Európában is ez a helyzet. De nem kell globálisan gondolkozni. Azt hiszem, hogy egyen-egyenként is ezt hetjük át. Éppen nemrég beszéltem egy régi ismerősömmel, fiatalkorunkban sokat voltunk együtt, és panaszolja, hogy 25 éve kötelezte el magát Jézus követésére, 25 évvel ezelőtt tért meg, és fogadta el a megváltót. Ez alatt a 25 év alatt ő hűségesen követte Jézust, de olyan keservesen mondta, hogy és nem tudtam hatással lenni a szüleimre, a testvéreimre, az unokatestvéreimre, meg a nagynénémre, nagybátyáimra. Először csak búnyolódtak rajtam, amikor keresztényé lettem. Azt mondták, hogy ó, nem fog ez sokáig tartani. Aztán pár év után, amikor kiderült, hogy de tovább tart, akkor jött a gúnyolódás azon, hogy túlságosan komolyan veszem. És milyen érdekes ez, testvérek, már nem először hallottam, mástól is hallottam már ezt, hogy miközben egyes emberek elítélik a képmutató keresztényeket, nagyon sokszor mondják azt, hogy ó, hát a hívők se különbek, ismerek én olyan hívőt, aki templomba jár, és mégis csal, meg mégis házasságot tör. És amikor pedig találkoznak a saját családjukon belül egy olyan valakivel, aki nem akar csalni, meg nem akar házasságot törni, hanem meg akarja élni a kereszténységét, akkor pedig azzal támadják, hogy hát ezt nem kell ennyire komolyan venni, de túlzásba viszed a vallásosságot, túlzásba viszed a hitet, nem kell ezt ennyire komolyan venni. Fiatalok közül is volt már, aki mondta, hogy miközben a családja ítélkezik a képmutatók fölött, ó, hát elkezdtél járni hittalra, elkezdtél járni ifi bibliaórára, na jól van, azért megvan a véleményem a keresztényekről, ők se különbek, és az a fiatal megtér, és úgy dönt, hogy de komolyan veszi a hitét, akkor pedig azt kapja, hogy ó, hát nem kell azt olyan komolyan venni. Nyugodtan éljél úgy, mint a világiak, eljárhatsz a bibliórára, az nem számít, de azért olyan nagyon nem kell komolyan venni, mint ahogy Gyuri bácsi meg Marika néni mondja, nehogy már megvárd a házasságot a szexel, hát úgysem fogsz olyan fiút találni, aki majd olyan türelmes lesz hozzád, és eltűri ezt a hozzáállásodat. Milyen érdekes ez az ellentmondás. Az is baj, hogyha képmutatóak vagyunk, meg az is baj, hogyha nem vagyunk képmutatóak, és komolyan veszük a hitünket, és úgy élünk, ahogy a Bibliából tanuljuk. Na mindegy, ez az ismerősöm is ezt mondja, hogy ezzel szembesült utána egy pár éven keresztül, hogy azért bántották, hogy túl komolyan veszed, nem kell ezt ennyire komolyan venni. Szerencsére talált hívő házastársat, együtt nevelgetik egyetértésben a gyermekeiket. Aztán azt mondja, hogy most már nem foglalkoznak velem a rokonok, eltelt már ez a 25 év, most már megvan a maguk baja. Egyiknek a másik után megy tönkre az élete, egyik a másik után válik el. Az egyik unokatestvérem alkoholista lett, és azért vált el, a másik meg elvált, és a bánat miatt lett alkoholista, és én úgy szeretnék rajtuk segíteni, de nem hallgatnak rám. Nincs hatásom rájuk. Próbálom mondani, hogy mit kellene tenni, elvonóra menni, gyógyító hétre menni, gyülekezethez csatlakozni, de csak legyintenek. Nem kell nekik a megoldás. Igen, testvérek, mi sokszor tudjuk, hogy mi lenne a megoldás, mert ugye mi saját magunk megéljük, a mi életünkben működik, tanuljuk Isten igéjéből, és akkor gondoljuk, hogy ha ezt elmondjuk másoknak, akkor majd örömmel fogadják és követik a szavunkat, csak hogy az emberek nem szeretik, hogyha bárki is meg akarja nekik mondani a tutit. Ha már azt érzik, hogy na most mi akkor most okosabbnak gondoljuk magunkat, és most mi megmondjuk a tutit, akkor az már eleve nem kell. Nem ezt éljük át mindannyian? Nem ezt tapasztaljuk, hogy próbálunk jó tanácsot adni? És mi tudjuk, hogy igazunk van, és tudjuk, hogy úgy kellene élni az életet, unokának, dédunokának, akárkinek, de nem hallgat ránk. És ugyanolyan tehetetlennek érezzük magunkat, mint az a 12 akkor ott. De a mai napnak az az evangéliuma számunkra, hívő emberek számára, az örömhíre, nagyon-nagyon fontos. és nagyon véssük a szívünkbe. Az, hogy a tanítványok nem tudtak segíteni, az nem jelentette azt, hogy Jézus sem tudott segíteni. Amikor Jézus megérkezik, ő kiűzte az ördögöt. Meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Annyira fontosnak érzem ezt a kifejezést is, hogy visszaadta az apjának, mert lehetett volna úgy is, hogy kiűzte az ördögöt, meggyógyította, és pont. De az evangélista hozzáteszi, hogy és visszaadta az apjának. Vagyis rendbe jött egy emberi kapcsolat. Ez volt a legfontosabb. A meggyógyulásnál sokkal fontosabb volt akkor is az, hogy az emberi kapcsolat rendbe jöjjön. Rendbe jöjjön a kapcsolat Istennel, és a második az, hogy rendbe jöjjön a kapcsolat a másik emberrel. A gyógyulás az, a testnek a gyógyulása az, az valahol utána majd. Ha mi tehetetlenek vagyunk, Jézus nem tehetetlen. És ez most is így van. Valószínűleg a tanítványok ott rontották el, hogy Jézus távol létében magukra hagyva érezték magukat, és önmagukban bízva, a maguk erejére támaszkodva próbáltak segíteni. És ez nem sikerült. Mi is sokszor emberi megoldásokat keresünk és kínálunk. Aztán csodálkozunk, hogy nem sikerül a problémákat megoldani. Én fiatalabb koromban azt gondoltam sokszor, hogy hát nem szabad beszűkülni. Emlékszem, voltunk 90-ben egy svájci keresztény konferencián, és ott egy olasz testvér tett bizonyságot, és elmondta, hogy a lakótársának próbált segíteni, aki kiöntötte a szívét, és mondta, sorolta a problémáit, és ő mindig csak annyit mondott, hogy Jézus. Jézus, mármint, hogy Jézus a megoldás, Jézushoz kell fordulni, Jézust kell elfogadni. És teljesen egyetértettem én ezzel, de az egy kicsit magamba hozzátettem, hogy jó, de talán nem kell ennyire beszűkülni, hát ez egy kicsit úgy beszűk. Azért lehet egyéb tanácsokat is adni, lehet tanácsolni, hogy menjen el az illető pszichológushoz, menjen el terápiára, házasságbondozóhoz, pénzügyi tanácsadóhoz, vagy éppen milyen problémája van, azért van sokféle segítség. De, kedves testvérek, ahogy idősödöm, egyre inkább megerősödöm abban, hogy nincs más megoldás. Csak Jézus. Annyi mindennel próbálkoztunk, most a férjemre meg magamra gondolok, amikor elkezdtük a szolgálatot az első években, annyira naivak voltunk. Sok szép szó, szívreható szavak, ügyek elintézése mások helyett, hogy majd az segít, és majd az megoldja annak a családnak a problémáját, adósság kifizetése. Mert annyira naivak voltunk, hogy azt hittük, hogy az a család ki fog jönni a problémájából, hogyha mi megfizetjük helyettük az adósságukat. Szegény emberek voltak, de nem tudták beosztani a pénzt, és nagyvonalúan szórták a hónap első napjaiba, utána már nem volt. És az összes szomszédnak tartoztak, meg az összes rokonnak, meg a fél falunak, és aztán, amikor megkapták a következő hónap elején a juttatásokat, akkor a nagy része nyilván arra ment, hogy vissza kellett fizetni az adósságot. Pedig nem volt rajta kamat. Jó szívű emberektől volt. És akkor magyaráztuk nekik, nagyon sokat magyaráztuk nekik, hogy hát attól nincs több pénzetek, hanem nem kéne, hogy legyen adósság, és akkor megkapjátok a jövedelmet, nem kell belőle semmit visszafizetni, az egész jövedelem elég egy hónapra. Kiszámoltuk, hogy elég egy hónapra. Sokkal több jövedelmük volt, mint nekünk. Nem ment, na, kifizetjük az adósságot helyettetek, és akkor mostantól kezdve tilos kölcsön kérni. Egy hónapig tartott, hogy nem kértek kölcsön. És aztán utána megint azzal szembesültünk, hogy ó, hát de naivak vagyunk, hát nem lehet azzal egy családon segíteni, hogy majd mi helyettük, majd mi emberi módon megoldjuk. Ők attól nem változnak, a szívük meg a gondolkodásuk nem változik. És hogyha több marad, akkor többet lehet szórni. És akkor szép lassan, sok-sok ilyen pofon után, volt olyan, hogy elvonókurára, vagy gyógyító hétre akartunk valakit eljuttatni. Egy nap után hazajött, hogy neki nincs kedve ott lenni. pedig de sokat közbe jártunk, hogy bekerüljön az illető, és sikerüljön neki. És akkor, hogy teltek az évek, szép lassan rájöttünk, hogy nem beszűkültség az, hogyha azt mondom, hogy csak Jézus. Egyszerűen saját életemben, a saját bőrömön tapasztaltam, hogy az emberi megoldások, azok nem vezetnek eredményre. Ha Jézus ott van, ha Jézus jelen van, akkor ő meg tudja oldani. De a kudarc is jó valamire. Én nem bánom ezeket a megtapasztalásokat az életembe, mert a kudarc az arra jó, hogy az önmagunk eszébe és erejébe vetett hitről átirányítja a tekintetünket Jézusra. Ott van a Róma 8:28, akik Isten szeretik, minden javukra van. A kudarc is a javunkra van. Hogyha kudarcér amiatt, mert emberi megoldásokkal próbálkoztunk, akkor végre előbb-utóbb oda fogunk tekinteni Jézusra, hogy csak ő a megoldás. Böjte Csaba testvértől kérdezték egy interjúba. Volt, hogy úgy érezte, hogy nem fog sikerülni, hogy feladja? Ő ezt válaszolta. Sokszor volt úgy, hogy azt mondtam, mennyei atyám, hadd lám, ezt hogy tudod megoldani, mert én itt már csődöt mondtam. De olyan jó látni ilyenkor is, hogy megoldható a probléma. Hogy kaptam-e gólt, rúgtam-e öngólt, kapufát? Persze. De naív az az ember, aki azt gondolja, hogy 10 lefutásból 10 gólt lehet rúgni. Böjte Csaba testvérnek ezekből a szavaiból érződik az a feltétlen bizalom is, hogy a kudarc miatt Isten nem vetel, hanem erősen tart a kezében, és neki van hatalma megoldani, ami számunkra megoldhatatlan. Mert amikor Jézus kifakad a tanítványokra, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, akkor nem hagyja őket el, hanem elmegy értük egészen a keresztig, éppen elkezd nekik arról beszélni. Az emberfia emberek kezébe adatik, megfeszítik, megölik, de harmadik napon feltámad. Elmegy értük, és értünk is egészen a keresztig. Mert a teljes győzelem a Golgotai kereszten történt. Ez egy időleges győzelem volt, hogy most kiűzte Jézus az ördögöt ebből a fiúból, de a teljes győzelem, ami már a mi életünkre is hatással van, a mi sorsunkra is hatással van, és az örök sorsunkra, az örök életünkre van hatással, hogy Jézus teljes győzelmet aratott az ördög fölött a Golgotai kereszten. Befejezésül szeretnék felolvasni egy bizonyságtételt, ami nagyon jól illusztrálja ezt a mai témánkat, hogy az emberi megoldások nem vezetnek eredményre, nem az emberi megoldások oldják meg a dolgokat, de Jézus, hogyha jelen van, akkor meg tudja oldani. Aki ma megvásárolja az evangélikus életet, ott van benne a Híd magazin, és azt a magazint külön is meg lehet venni, a missziói központ kiadványa, és ebben a magazinban van ez a bizonyságtétel Bezselicsné Kondor Tündétől. Életem legjobb döntése. Gyermekkoromban hittem, hogy van Isten, de nem hittem minden felett való uralmában. Éltem, mint jó ember, és közben cipeltem az Isten nélküli életterheit. Férjhez mentem, született 2 gyermekem, és 24 éves voltam, amikor a férjem szívizomsorvadásban meghalt. Nem tudtam feldolgozni, hogy ilyen fiatalon magamra maradtam. Próbáltam választ kapni a miértekre, de rossz helyen. Ez nem, hogy enyhítette volna zaklatott lelkiállapotomat, hanem még mélyebbre sodort. Az úgynevezett gyógyító, akit felkerestem, többek között halott idézéssel is próbálkozott. A kezelések után és alatt félelmeim támadtak, később pedig már öngyilkossági gondolataim is, amit nem tudtam hova tenni, hiszen szerettem élni, és ilyesmi soha nem jutott addig eszembe. Az sem segített, hogy közben új társra találtam, és közös gyermekünk is született. Többen kineziológushoz irányítottak, ez adta meg a végső döfést. Félelmeim még erősebbek lettek. Ekkor a nagy testi-lelki nyomorúságomban Istenhez kiáltottam. Uram, ha vagy, segíts! Másnap utolsó erőmmel a biciklibe kapaszkodva kísértem a fiamat az iskolába. Nem tudtam, megélem-e a délutánt. Útközben potyogtak a könnyeim. Félúton találkoztam az unokatestvéremmel, aki megrémült, hogy milyen állapotban vagyok. Úgy éreztem, neki talán elmondhatom, hogy miben vagyok. Vele együtt keresve az okot, kiderült, rossz helyeken, magamat teljesen kiszolgáltatva próbáltam megoldani az életemet, és ezért kerültem egyre mélyebbre. A sok beszélgetés és a tőle kapott könyvek olvasása közben világos lett, hogy egyedül az élő Jézus Krisztus segíthet rajtam, nála van a szabadulás. Ez egészen új volt számomra. Cseri Kálmán 10 parancsolat című könyvét olvasva érthettem meg először, hogy Isten igéje élő és ható, és ma is a feltámadás erejével munkálkodik. Ígéretként ezt kaptam, kelj fel lelkem a szorongások és a kétségek beteg ágyából, és ezt én meggyógyítalak téged. Ez félreérthetetlenül nekem szólt, ami hatalmas bizonyság volt számomra. Megértettem, hogy azért jutottam idáig, mert nem volt élő kapcsolatom Jézussal, így az ő szava nem tudott figyelmeztetni és megőrizni. Saját bőrömön tapasztalhattam meg, hogy amit tilt Isten a Bibliában, azt azért teszi, hogy megóvja az embert. Kértem a bocsánatát, és egy új kezdetet vele. Ő megígérte, hogy a tenger mélyére veti minden bűnömet. Bűneim büntetése Jézuson van, és az ő sebei árán gyógyulhattam meg. Csodálatos volt az a felismerés, hogy minden igaz, ami a Bibliában le van írva. Párom a bennem zajló változásokat kétkedve fogadta. Érzékelte, hogy jól vagyok, de ami még ennél is jobban hatott, hogy Istennel együtt képes voltam a vele szemben támasztott elvárásaimat letenni. Azt is megértettem, hogy a férfinő párkapcsolatot Isten a házasságban áldja meg igazán. Szüleink, nagyszüleink támadtak emiatt minket, mert tudták, ha házasságot kötünk, elveszítjük az özvegyi nyugdíjat. Istennek azonban még erre is volt gondja, nem sokkal az esküvőnk után jött egy új adótörvény, hogy akik az év végéig összeházasodnak, visszamenőleg 240 ezer forintot kapnak. Hamarosan Isten a pályám módosítására indított, együttérzést, szeretetet támasztott bennem a betegek, idősek iránt. Ápolói tanfolyam indult a munkaügyi központon keresztül, ahol két államilag finanszírozott hely volt. Biztos voltam benne, hogy nem rám esik a választás. De Isten szólt az ige által. Én megyek előtted, és én vagyok az, aki cselekedni fog. Másnap kerestek a munkaügyi központból, hogy engem választottak. Azóta sokszor megtapasztalhattam örökkévaló szeretetét, kegyelmét. Vele járom az utam, és tudom, ez volt életem legjobb döntése. Emberek elhagyhatnak, kapcsolatok megszűnhetnek, de az Úr mindörökre ugyanaz marad. Ő mindenkinek kínálja a vele való közösséget. Jézus ezt mondja Jelenések 3:20-ban, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad. Dicsőítünk és magasztalunk Téged, Uram, mert ezt megtetted a Golgotai kereszten. De könyörögve kérünk azért, Uram, hogy a hitet erősítsd meg bennünk, hogy ezt el is higgyük, hogy amikor sok szörnyűséget látjuk magunk körül, akkor nehogy azt higgyük, hogy az ördög az hatalmasabb. Hatalmasabb, mint mi, de nem hatalmasabb, mint Te vagy, Uram. Kérlek, erősítsd meg a hitünket, hogy bármit tapasztalunk, Te rád nézzünk, és Te rád bízzuk a dolgainkat. Erősítsd meg a hitünket, hogy amikor az embereken segíteni próbálunk, akkor ne féljünk Te rád irányítani a figyelmüket, mert Te vagy az, aki igazán tudsz segíteni. Amen.